Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Fontos tudnunk, hiszen megtanultuk hazánk történelméből, hogy a kereszténységnek ember megtartó és nemzet megtartó ereje van, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. A párt fogadja örökbe egy keresztet országos kezdeményezése keretében felújított kereszt ünnepélyes felszentelésén Jászberényben. Simicskó István köszöntőjében arról beszélt, a KDNP fogadja örökbe egy keresztet kezdeményezése azért fontos, mert Nyugat-Európában olyan folyamatok zajlanak, melyek egyfajta sajátos civilizációs, vallási és kulturális keveredést okoznak. Rámutatott, ezzel szemben nekünk méltó módon kell őriznünk minden olyan keresztény jelképet, mely a Krisztushoz tartozást szimbolizálja. Szavai szerint az elmúlt években a párt kezdeményezése nyomán több mint 200 kereszt újult meg a Kárpát-medencében, szép példájaként a keresztény értékek mentén történő összefogásnak. Társadalmi vitára bocsát a Kulturális és Innovációs Minisztérium két módosító javaslatot, hogy az örökbefogadó vagy nevelőszülőre váró gyermekek esetében gyorsabbá váljon az ügyintézés. Erről Kardosné Gyurkó Katalin a gyermekvédelmi nevelőszülői rendszerrel és az örökbefogadással kapcsolatos koordinációért felelős miniszterelnöki biztos számolt be. Példaként említette, hogy a testvérek örökbefogadására vonatkozó szabályozás a jövőben a valóban fennálló testvéri kapcsolatokhoz fog igazodni. A gyámhivatal pedig a jövőben a 6 éven felüli vagy sérült gyermek esetében nem tagadhatja meg a szülő örökbefogadói hozzájárulását. Július 1-től pedig az örökbefogadó gyermek számára alkalmas szülők keresése az eddigi területi egyenlőtlenségeket tartalmazó 5-szintes rendszer helyett egységes, 1-szintes rendszerben történne, fűzte hozzá a miniszterelnöki biztos. Elindult az általános felsőoktatási felvételi eljárás. December 18-ától csütörtöktől a jövő év február 15-ig lehet jelentkezni a 2026. szeptemberében induló képzésekre a felvi.hu-n elérhető e-felvételiben, közölte az oktatási hivatal. Közleményükben azt írják, a felsőoktatási felvételi eljárás menetét, a pontszámítási módszereket, a meghirdetett képzéseket és az érvényes jelentkezéshez szükséges minden további információt az eljárás hivatalos honlapján, az oktatási hivatal felvi.hu honlapján közzétett felvételi tájékoztató és a meghirdetett képzések tartalmazzák. A tájékoztató és a meghirdetett képzések információi január végéig frissülnek, ezért azt javasolták, hogy az érdeklődők a jelentkezési határidő lejárta előtt folyamatosan tájékozódjanak. Kiemelték, a felvételi eljárásba jelentkezni kizárólag a felvi.hu-n elérhető e-felvételi rendszerben lehet február 15-én éjfélig. Az idén több mint 12 000 ajándékcsomag és 1,3 millió forint gyűlt össze a Pont Velem okos program, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a GLS Hungary csomaglogisztikai szolgáltató adománygyűjtő akciójában. Ezzel 10 év alatt 100 000 ajándékcsomagot készítettek általános iskolás gyerekek rászoruló társaiknak karácsonyra a Mosoly Manók programban, közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Tájékoztatásuk szerint a programba idén 199 általános iskola kapcsolódott be, és mintegy 70 máltai gyűjtőponton adhatták le ajándékaikat azok a gyerekek, akiknek az intézményében nem volt erre lehetőség, olvasható a közleményben. Sport. Január 17-én immár 10. alkalommal rendezik meg az Allianz Jégpályák Éjszakája rendezvénysorozatot. A Magyar Jégkorong Szövetség közleményéből kiderült, hogy már több mint 20 vidéki pálya csatlakozott a színes, közösségépítő programsorozathoz. A rendezvény fő kihívása Csusszunk el Milánóig névre hallgat. A kihíváshoz csatlakozók pedig az ötkarikás lendülethez azzal járulhatnak hozzá, hogy a Városligeti műjégpályán felállított, speciális mérőszerkezettel felszerelt pályán közösen összehozzanak legalább 1000 kilométert ami a Budapest-Milánó távolságot szimbolizálja. Végül az időjárásról. Borult, párás, helyenként ködös idő várható. Szitálás előfordulhat. A légmozgás nagy részt gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és plusz 5 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a hírszerkesztő Kriston Tamás, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint a technikus Kvasinger Jenő nevében is a bemondót Berecz Renátát hallják. A következő percekben ismertetjük esti műsor kínálatunkat. Rövidesen kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Szabó Magda a Danaida című regényének 31. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel. 20 óra 35 perctől a szerzetesek fél órájával jelentkezünk, melyben Fazakas Mária Gyöngyi Szervita nővérrel beszélgetünk az Öröm vasárnapjáról. 21 óra után a napversét hallgathatják meg, majd a Zenemesterei című összeállításunkkal jelentkezünk. 21 és 22 óra között rádiunk tokai frekvenciáján Téka című összeállításunk kezdődik. Farkas Erzsébet és Klész Báta összeállításának elején Miskolc városának adventi programjait ismertetjük. Majd a folytatásban az Imperfectum együttes tagjaival beszélgetünk egy sajóládi adventi koncertjük apropóján. Végül pedig megismerhetik a Gárdonyi Géza Színház legújabb bemutatójának Molnár Ferenc a Doktor úr című előadás alkotóit. Rövid ajánlunkban Frigyesi András rendező beszél.
Nagyon hálás is vagyok az egész csapatnak ezért, és lentről már ma is úgy néz ki, hogy lehet látni, hogy mennyire élvezik a játékukat, és ez nagyon fontos dolog, hogy a színész jól érezze magát a színpadon, és én a tervezőket is mindig azért ostorozom, hogy az a fontos, hogy olyan ruhát kapjon a színész, mert jól érzi magát, olyan díszletben tudjon dolgozni, ahol szintén jól érzi magát, tehát hogy mi is tegyünk meg mindent az ő jó közérzetükért, mert ők, mint a riportból is kiderül, mindent megtesznek ennek érdekében, és a néző emiatt fogja tudni jól érezni magát az előadásunkon.
Ugyanebben az idősávban Kisújszálláson Leltár című műsorunkkal jelentkezünk. Farkas Éva összeállításában hallhatnak egyebek mellett arról, hogy a Veszprém Fest 2026-ban 4 világsztárt lát vendégül a veszprémi História kertben. A Diótörő és a Parás Fuvolácska mellett a Bohém Élet és a Messiás is színesíti az opera ünnepi kínálatát. A 22 órai hírek után kezdődik Tudományról, Kultúráról mindenkinek című műsorunk, melyben elsőként a rajzfilmek hőskorába kalauzoljuk hallgatóinkat, majd egy nemrégiben megjelent könyvet mutatunk be, mely az EGRI szeminárium életét és növendékeit mutatja be 1919 és 2025 között. 23 órakor híreket mondunk, ezt követően a Vatikáni rádióadását sugározzuk. 23 óra 20 perckor Daloljatok az Úrnak című műsorunkkal jelentkezünk. Éjfélkor a himnusszal zárjuk mai adásunkat. További kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda a Danaida című regényének 31. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Némán dolgoztak egymás mellett, mindegyikük el volt foglalva a gondolatával. Flóra számba vette a törökdi idősebb korosztályt, kihez lehetne hozzáadni az új nőt. Valami özvegy kellene ennek, maga fajta idősebb egyén, jó 40-es. Katalin arra gondolt, anyuci nyilván semmit se segített Melindának, mikor az esküvőjére indult. Nem tűzte fel a fátyolát, nem egyengedte el szoknyája redőit. Ugyan milyen lehetett Melinda nagy délutánja? A régi módi, templomos, Ádám Tildi féle esküvő. Nyilván gyönyörű. Hogy legyek tekintettel az elek állására? Kérdezte meghökkenve Melinda. Csak nem kívánná el, hogy ne legyen szertartás, mikor az olyan csoda szép, vagy ne szóljon az orgona, mikor megesküszünk. De bolond vagy te, Kati, úgy nem lehet férjhez menni, ahogy te csináltad. Én nem akarok. Engem nézzenek a lépcsőn, és legyen olyan ruhám, aminek emelni kell az uszáját. Nem sokat kellett magyaráznia. Katalin emlékezett saját egykori vágyaira. Nem tudott, és nem is akart vitatkozni vele, mintha igazán őszülte volna. Nem törögdöt volt nehéz megszoknia. Törögd azonnal ismerős volt, hanem azt, hogy Melinda nincs. Élete utolsó esztendeiben annyira hozzászokott a lány jelenlétéhez, hogy most, távol tőle is, egyre csak rajta törte a fejét, meg tud-e birkózni a hétköznapokkal. Anyuci, ha engedelmeskedik is neki, nyilván igyekszik mindent összekuszálni körötte. De talán elek érzései kibírják a szokatlan megterhelést, és majd egyenesbe jön minden. Esténként, mikor eljátszott az emlékeivel, Melinda is ott lengett az árnyak sorában, Nóra és Micó mögött, kis Sándorék, apa, Dániel, Elek, Rajszné, Somos Aranka meg Matild menetében. Mindenféle Melindát visszahozott a gondolat. Az elsőt, aki még enni se tudott tisztességesen, akinek fogalma se volt a színek harmóniájáról, aki alig akarta elhinni, hogy a fogkefe használat nem csak a nevelő otthon piszkálódása, és kelletlenül nyúlkált hibátlan fogsorai közé a csepp kefével. Megérkezése hajnalát is visszavarázsolta az emlék, Anyuci rikoltozását, a septében felvetett ágyat. Azt az érzést, hogy valakit ő fektet le, s hirtelen mellette termett egy nagy gyerek, akiről gondoskodnia kell, aki felé odahajolhat, jó éjszakát kívánni, ahogy valaha a levéltáros tette. Törögdön gyakran felmondta magának Melinda titkait is. Nem Gézut vagy a hegedűs családdal kapcsolatos eseményeket. Melinda nemi élete nem volt titok, nem is jelentett problémát a lány életében sohasem, hanem az igazi titkokat, amelyeket senki se tudott róla. Az olajúti patika világosságát gyönyörű arcán, vagy hogy a gyerek mennyire szerette a részeges, züllött klicsnét, hogy sose szűnt meg siratni a halála után sem, hogy rendszeresen kijárt a temetőbe, virágot vitt neki, és amikor elvette Elek takarékkönyvét, és azzal bosszantotta a nevelő apját, odaadta a hegedűs fiúnak. Elek meg a rendőrséget akarta hivatni. Neki elmondta, hol a pénz. A sírkő árusnál, mert minek Eleknek takarékkönyv, mikor az ő anyjának nincs síremléke. Anyunak jár, mondta Melinda. Csorgott a könnye. Mesélt olyan dolgokat, amilyeneket Katalin soha életében nem hallott. Mint ebédeltek ketten anyjával néha egy kis kenyeret meg sört, amit Gézu hozott, s zárták a kosztolást egy közösen elszívott cigarettával, vagy hogy tervezte Klicsné, ha józan volt, Melinda majd kikeveredik valami jobb környezetbe, s úgy fog élni, ahogy a boldogabb emberek. Klicsné nem azért élt úgy, mondta a lány, mert imádott volna így élni, csak éppen nem tudott másképp. Hát neki is jár emlékmű, és Elek pénze nagyon jó célra ment. Fel is állítatta a sírkövet, bámulatos ízléstelenséggel áldozva anyja emlékének. Klicsné örök nyugalmát kettétört tömzsi oszlop őrizte, amelynek oldalába Melinda beleillesztett egy porcelánra dolgozott fényképet, amin az öngyilkos meglepően ifjúnak és a szokottnál is züllöttebbnek látszott. Valamiképpen még Kancsinak is, mintha a túlvilág vagy a kétséges örök üdvösség erősen megfiatalította, ugyanakkor sajátságosan gonosszá tette volna halálatájt már a csaknem felismerhetetlen eredeti vonásait. Melinda annyira más volt, mint Katalin vagy bárki, akit az asszony ismert, hogy csak kétféleképpen reagálhatott rá. Eleve ellenszenvvel, vagy szenvedélyes érdeklődéssel. Katalin, aki gyerekre vágyott, macskára, bárkire, aki gyöngébb nála és akit becézni lehet, elfogadta azt a suta megoldást, hogy kapott szeretnivalónak egy 16 éves lányt. Egy ilyen lányt, aki egyszerűen beköltözött a lakásába, lefeküdt a díványára, és bejelentette, nem megy vissza az intézetbe, itt marad. Ha Katalin még úgy ragaszkodik Elekhez, mint házassága elején, vagy úgy retteg Rajznétól, mint régen, Melinda nem maradhat a házban. Ám a lány abban a legjobb pillanatban érkezett, amikor a házasfeleknek szükségük volt rá. Eleknek azért hadd igazolhassa magát végképp abban a macska ügyben, ő nem embertelen, ha egy rühös állatot ki is üldöz a fagyba az éjszakába, részint meg, hogy megnyugtassa Klicsné halála miatt időnként háborgó lelkiismeretét. Katalin az űrt töltötte ki a lánnyal, amely annak ellenére, hogy ismét együtt voltak, oly kétségtelen volt, mint valami reális szakadék. Egy rossz mozdulat, s belezuhannak. Eltűnnek a fenekén örökre. Ami Katalint és Eleket összetartotta, helyrehozhatatlanul meglazult, s bár egyikük sem mondta ki a végső szót, hogy ezt meg is fogalmazza, mindkettő jogcímet keresett, amivel indokolhatná kettejük együttélését, valamit, ami túlmutat személyükön és problémájukon. Így lettek végre csak nem 8 évi házasság után szülők. Klicz Melinda szülei. Elek igazgatója, a szülői munkaközösség, a tanács, amikor értesült róla, hogy a nehezen kezelhető, boldogtalan gyereket maga az osztályfőnök vette pártfogásba, ő neveli feleségével, anyósával együtt, s a kislány, akinek láthatólag családi környezetre van szüksége, igazi családtagokat kapott, elismerését fejezte ki. A minisztériumig is eljutott a hír, mi történt az apáti gimnáziumban. Melinda annyi jó órát és dicséretet szerzett pártfogójának, hogy megédesítette jelenlétének igazán nem édes óráit is. Elek Katalinra bízta Melinda civilizálását. Zavaros múltjáról nem akart hallani. Azt mondta, új lapot kezdenek az életében. Katalin tanítsa meg enni, öltözködni, viselkedni, vegyen meg neki mindent, amire szüksége lehet, aztán meglátják. Talán pár hónap múlva vissza lehet adni a nevelő otthonnak, ha egy kicsit megszelidül. Simkót évek óta nem imádta már senki odahaza. Most úgy érezte, mintha melegebb klímába költözött volna. Érdemes volt szakadatlan gonddal öltözködnie, mert gyerekes elragadtatással megdicsérték. Érdemes volt ismét kis előadásokat tartani a vacsora után, mikor anyuci visszavonult, Katalin pedig a konyhában matatott. Melinda, mint a bibliai Magdolna, ott ült a lábánál, hallgatta és nézte. Elek mindig azt hitte, Melinda első perctől fogva a rabja volt, pedig tévedett. Melinda első perctől kezdve Katalin szerette igazán, és Katalinnak is engedelmeskedett lázongás nélkül. Eleket kedvelte, bízott is benne, de csak bizonyos határig, nem mintha attól félt volna, hogy visszaél a közölt titkokkal, ám Klicsné halála után kímélte, mint egy kiskorút, aki még nem elég erős a tények elviselésére, meg kell válogatni élményeit, olvasmányait. Melinda élete eseményeiből, a legelső látogatás kivételével, Elek sokáig csak a lírai motívumokat kapta, amelyek szépek voltak, kerekdedek, nem riasztók, a fuldokló sírás, az őszinte feltárulkozás Katalinnak jutott. Az asszony mindig tragikusnak érezte a maga életét, úgy képzelte, szomorú események hősnőjéül szemelte ki a sors. Melinda mellett tanulta meg, hogy életének legsötétebb epizódjai nem világkatasztrófák, fájdalmai jelentéktelenek, hogy sosem éhezett igazán. Legrendezetlenebb állapotában is voltak éppen, mindig rendezettek voltak a külső körülményei, és sokkal járatlanabb az életben, mint a nevelt lánya. Melinda legalább annyit alakított Katalinon, mint Katalin Melindán. S lényegesebb tekintetben, a mentalitásán. A lány viszont átvette Somos Aranka alapjában könnyen elsajátítható tudományát. Megtanult enni, viselkedni, nem használt durva szavakat, szenvedélyes örömmel szerette meg a tisztálkodást, egyenletesen jól tanult, mert nem volt semmi, ami kizökkenthette volna a munkából. Ha valamit nem értett, Elek elmagyarázta. Ott volt a lexikon is, s Katalin elég aktív tudás anyaga. Melinda tanulmányi eredménye ugrásszerűen emelkedett, az Elek házában töltött első fél év után. Akkor már senki sem képzelte, hogy valamikor is máshol lakhatnék. Az iskola, a gyámhatóság, a hivatalos szervek mind érezték, Klicsnek ott kell maradni a Simkójéknál, ahol szorgalmas, fegyelmezett és elviselhető teremtéssé vált. A család maga sem gondolt rá, hogy elengedje. Katalin életét teljesen betöltötte a vele való foglalkozás. Elek boldog volt állandóan érdeklődő hallgatóságával, csak Anyuci mutatkozott egyre kevesebbet, s ha igen, szűk szemmel, rossz indulatúan nézte a betolakodót. Most már nem segített Katalinnak, ennek az eszelősnek, aki idevette a tűzvészt a házba. Helyette Melinda járt ki a konyhába, ha nagyon összegyűlt a házi munka. Mindent olyan felnőttesen csinált, olyan félig mosolyogva, mintha valahol belül voltaképpen mulatna ezen a házon, ahol naponta szinte másodpercre azonos időben van az ebéd, és mindig van ebéd, ahol hetente javítják a fehérneműt, hetente stoppolnak, varrókosárból, jelzés mutatja a naptáron, mikor kell mosni, sőt, az is be van osztva, reggel vagy este, ki milyen időpontban használhatja a fürdőszobát. Melinda kinevette ezt a rendet, de megtanulta. Az órák, amelyeket elalvás előtt együtt töltöttek, mindkettőjük számára feledhetetlenek maradtak. S majdnem olyan forróak, mint a szerelmesek együttlétei. Mindketten beszéltek ilyenkor. Katalin elmondta Melindának, amit soha senkinek, mint állt meg azon a bizonyos reggelen, Matildra támaszkodva, Somos Aranka holtteste mellett. S voltaképpen akkor sikerült enyhítenie először a lány gyászát. Egyszer csak ott érezte Melinda rengeteg haját az arcán, hallotta felcsukló sírását. S ő is elkezdett sírni vele. Most sokkal jobban megsiratta anyját, mint bármikor életében vagy halálában, mintha Melinda vagy a részeges Klicsné kellett volna ahhoz, hogy felfogja, ki mellett élt voltaképpen. Melindának mindent elmert mondani, olyat is, amit Anyucinak soha, vagy amit a micó kultusz nem engedélyezett, meghiúsult vágyait, az elmaradt esküvőt, Ádám Tildi menyasszonyi ruháját, Tücsök nagyapát, Matildot, elbeszéléséből csak Dániel halálát és Kis Sándort hagyta ki. Cserébe aztán megkapta a lány élettörténetét és tapasztalatait. Nagy felfedezés volt, hogy hiába asszony közel 10 éve, tulajdonképpen sokkal hosszabb ideje már, nemigen sejt semmit a férfiak-nők kapcsolatáról, hogy szerelmi kultúrája csak ösztönös, és Melinda többet tud a szerelemről, pedig nem volt szerelmes sohasem. Szerette volna elnémítani a gyereket, ne mondjon el neki minden Gézuról, a hegedűs fiúról, de nem mert moccanni sem ilyenkor, félt, hogy elriasztja. Hát csak hallgatta Melinda tárgyilakos beszámolóját testi szenzációiról, arról, miben különbözik Gézu ölelése a hegedűs Tiborétól. Katalin néha úgy nézte Eleket, ahogy soha életében. Szánalommal, s ugyanilyen részvéttel gondolt a tornatanárnőre, vagy az igazgatóra is, mindenkire, aki gyerekekkel foglalkozik, mert hiába nem mindenki Melinda, azért elég Melinda járhat elibük. Milyen érzés lehet ezeket a fiatal teremtéseket tanítani? Kapott belőle kóstolót, mikor Melinda művészi érzékének fejlesztésére múzeumba meg tárlatra vitték a lányt, s Melinda először látta életében Lukrécia ábrázolását. Akkor nem tett megjegyzést, csak este nevetgélt vacsora közben. Elek komolyan kétségbe esett, mikor látta, mint pukkadozik azon, hogy szúrta magába a kardot az a hülye asszony, olyan abszolút jelentéktelen ügy miatt. Melinda általában őszintén, pusztalanul nyilatkozott minden kérdésről. Persze nem az iskolában, ahol úgy viselkedett, ahogy egy gimnazista lánynak viselkednie kell, hanem a családi asztalnál. Mint az édes gyerek, aki tudja, hogy az iskolai kötelező csacsogás után végre minden akadály nélkül nyilváníthatja véleményét, hiszen csak a szülei hallgatják. Jókai regényein jót mulatott, körülbelül úgy, mint egy viclapon. A latin szövegrészeket, a hosszú leírásokat átugrotta, s mikor egyszer szóba került, hogy temettette el Kanizsai Dorottya a mohácsi hősöket, bólogatott. Azt mondta, okos asszony volt. Képzelje csak, Elek, miféle pest is tört volna ki, az a sok egyén ott rohadt temetetlen. Nem volt akkor szervezett temetkezés. A házasfelek egymásra néztek, aztán vissza a tányérjukra. Kétségbeejtő pillanat volt, így látni Kanizsai Dorottya fekete alakját, minden nemzeti pátosz és honfibú nélkül a mohácsi csatatéren, kizárólag az egészségügy szempontjából. Melinda ártatlan volt és bűntelen. Elek, aki sose merte volna végighallgatni, hogy élt végeredményben Klicsné mellett, s később, mikor már másképpen nézett a lányra, mint egy gyerekre, aki hozzá menekült, és kétségbe esetten, féltékenyen ette magát, nem ő lesz az első, akivel szerelmi életét megkezdi, egy idő múlva épp úgy megérezte ezt, mint Katalin, máskülönben nem is szerette volna meg. Melinda nem volt destruktív, csak racionálisan gondolkozott bizonyos kérdésekről, amelyekről régebben nem illett racionálisan gondolkozni. És ezt még valahogy meg is értették volna nevelő szülei. Csak azt nem, miért párosul ehhez a világos gondolkodási készséghez valami hihetetlen maradiság, s az az igény, hogy úgy élhessen, ahogy egy általa már nem is ismert kor asszonyai. Melinda időnként fényes templomi esküvőről, frakkos vőlegényről fecsegett nekik. Anyuci gonoszul hallgatott, s imádkozott magában, bár meghallgatná valami ördög, és vinné férjhez ezt a kölyköt innen. Elek és Katalin állandóan csodálkoztak, hogy az a Melinda, aki olyan világosan látja, miért kell eltemetni egy csatatér halottait, miféle praktikus okok miatt, minek kívánkozik templomi esküvőre, vagy miért tartja olyan konokul a vallást, amiből egy kukkot sem ért. A lány élete folyamán gyakorlatilag éppen elégszer ellentétbe került a 10 parancsolattal, de megkövetelte, ne szóljanak bele, ha hitéletet él. Gyóntatót is választott magának, egy nagyon öreg, nagyon okos papot, akihez el is járt. Hiába magyarázott neki Elek. Pénzsóvársága eleinte mulattatta őket. Könnyelműsége, amelyen minden pénzt, amit ki tudott csikarni, elvert, már nem. Melinda nem tudott gyűjteni. Nem is értette, minek az. Egyáltalán minek gondolni a holnapra, mikor nem tudjuk, megérjük-e? Hát, ha jön az atom. Kellett Melinda a házba, mint a levegő, mint a víz. Ha nem volt otthon, a házasok összeültek, és aggódva tárgyalták meg tennivalóikat. Katalin még hazudott is érte, mint az igazi anyák. Nehéz volt, mert Anyuci lesben állt, s ahol csak tudta, leleplezte a gyereket. Ha Katalin azt füllentette, a kislány nyelvórára ment, mikor fogalma se volt róla, hol jár, Rajszné közölte, merre látta és kivel. Mikor megmondta Melindának, Anyuci lesi az útjait, az nem jött zavarba, csak elgondolkozott, s minden indulat nélkül azt mondta, majd elintézem. Nem félt tőle, szeme közé nevetett, kiszedte előle a tálból a jó falatokat, hogy Anyuci epedjen utánuk. Rajszné minél idősebb lett, annál pákosztosabbá vált, s mindig ő tálalt mindenkinek, ha bevitték az ételt. Hát Melinda még a konyhában kiszurkálta, és megette a kedvére való ételdarabkákat, s Anyuci hiába várta, hogy felbukkan valami ízletes részecske. Sose volt a tálban, amit keresett. Katalinnak igazán nem volt ideje azzal foglalkozni, mint alakul az élete, vagy hogy is él Elekkel. Mint egy artista ugrált a láthatatlan mérleg karján, hogy biztosítsa a ház egyensúlyát. Néha megpróbálta Melindát úgy nevelni, ahogy őt nevelték. A lány ilyenkor összecsókolta, mintha nem szídná, hanem dicsérné. Azt mondta szeretettel, ó, Katikám! Aztán elment a moziba, ahová nem lett volna szabad elmennie. Elek az oktatás ügy kiváló dolgozója lett, mert Melinda a náluk töltött második év végén elérte a jeles rendűséget. S a padban pontosan olyan volt már, mint a többi jó tanuló. A szabályoknak megfelelően öltözködő, fegyelmezett teremtés, mindig kínosan tiszta, és Somos Aranka hitvallása szerint akkor is naponta cserélte a zsebkendőjét, ha nem használta. Elek csak elnézte néha a padban, míg valami nyelvtani problémán törte a fejét, vagy vázlatot készített egy tételhez, vajon ilyenek ezek valamennyien? Otthon kinevetik Lukréciát, és Kanizsai Dorottyára úgy gondolnak, mint egy járványügyi előadóra. Itt meg azt mondják, amit a nevelőik hallani akarnak. A Melinda felidézte kételyek elől, Katalinhoz menekült. Soha annyira szellemi társak nem voltak, mint ezekben a hónapokban, amikor együtt, egymás oldalán kellett átélniük, hogy menthetetlenül más nemzedékhez tartoznak, mint a fiatalok, s akik nyomukba lépnek, messzebb vannak tőlük, mint a csillagok. Ha Melinda régi módi, Katalinhoz hasonlító, jó kislány lett volna, akivel sohasincs semmi baj, talán Katalin sem szereti meg annyira, de átélte mellette az anyaság minden örömét, bánatát. És az ügyvéd, ezt se kérdezte meg soha, nagyon meglepődött volna, ha kiderül, hogy Katalin a házassága felbontását megelőző időkben sokkal boldogabban élt, mint amíg szerelem kötötte Elekhez. Igazi rajongás. És a napjai derűsebbek és nyugodtabbak voltak, mint bármikor életében, mert esténként rápillanthatott az alvó Melindára, s megigazíthatta rajta a paplant.
Szabó Magda a Danaida című regényének 31. részét Kútvölgyi Erzsébet előadásában hallották. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkesztette. Most elhangzott műsorunkat vasárnap, december 21-én 0 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Idén 11. alkalommal rendezték meg a Femtoszkópia napjai című nemzetközi tudományos konferenciát a Matek Károly Róbert kampuszán. A kétnapos rendezvényen a nagy energiás fizika legújabb eredményeiről számoltak be a világvezető kutatói, akik az univerzum születése utáni pillanatokban létező anyag tulajdonságait vizsgálják. A három kontinens 7 országából érkezett szakemberek előadásai között olyan kutatási eredmény is szerepelt, amely rangos nemzetközi folyóiratban kapott kiemelt figyelmet. A részletekről Csörgő Tamást, az Európai Fizika Akadémia tagját Fekete Gábor kérdezte.
11. alkalommal rendezték meg. Miért van nagy jelentősége ennek a konferenciának?
Hát a femtoszkópia az egy speciális mérési tudomány fizikán belül, hasonlít a mikroszkópiához, csak a mikroszkóppal ott a méter milliomod részét és az azon látható dolgokat lehet vizsgálni. A femtoszkópia az pedig a méter milliomod részének, a milliomod részének az ezred része tartományban működik, és már csak kvantumjelenségek segítségével lehet a méreteket és az időskálákat megállapítani, és olyan módszereket alkalmazunk, amikkel bepillantást nyerhetünk az ősanyag állapotaiba. Milyen volt az ősleves, ami valamikor az egész világegyetemet kitöltötte.
Itt most ugye említette ezt az ősanyagot, erre fókuszál az egész. Mit jelent ez a tudomány számára, ez az ősanyag?
Hát mindig kíváncsiak voltunk arra, minden embert érdekli, hogy honnan jött. Ugye először is érdekli, hogy apja, anya, nagyapja, nagyanyja, sok generáción keresztül, ha lehet, szereti ismerni az őseit, és aztán kevesebben tudják már, hogy mindannyian a csillagokból születtünk, mert azok az atommagok, amik a testünket felépítő molekuláknak a alapvető összetevői, azok egy szupernova robbanásból származnak, de ez is még jóval az ősrobbanás után volt. Tehát a mi világegyetemünk az egy hatalmas robbanás során keletkezett, és sajnos egy fátyol takarja el ennek a kezdeteit, mert hogy olyan anyag töltötte ki a világegyetemet, ami a fény számára nem átlátszó. És a mi módszereinkkel lehet vizsgálni ennek az ősanyagnak azt a korát, ami a látható világegyetemben nem vizsgálható. Tehát kísérleti úton nagy részecske és atommaggyorsítók segítségével nehéz ion ütköztetőkben elő lehet állítani újra azt a halmazállapotot, ami valamikor az egész világegyetemet kitöltötte.
A 37. Országos Tudományos Diákköri Konferenciának is otthont adott az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, mely nem csak egy munkahely, oktatási központ, hanem egy valódi lelki közösség is, hangsúlyozta dr. Pajtóhné dr. Tari Ilona, az intézmény rektora.
A tudomány akkor él igazán, ha képes megszólítani egy szélesebb közösséget, és az idén hatalmas munka és eredménye, hogy a kutatók éjszakáját megszerveztük, és a tudomány hónapjában nagyon sok előadást és konferenciát tartottunk. Büszkék vagyunk arra, hogy a Tittelpál könyvtár országos szinten a második legjobb felsőoktatási könyvtár. És meggyőződésem, hogy ez visszaigazolása annak, hogy a könyvtár nem csupán kiszolgál, hanem értéket is teremt. Köszönet érte a könyvtár munkatársainak. Tudás akkor válik igazán értékessé, ha szolgálatba áll, a térség, a családok, az intézmények, a vállalkozások és a teremtésvédelem szolgálatába. És mindannyian tudjuk, hogy egy katolikus egyetem akkor lehet igazán sikeres, hogyha betölti ezt a feladatot. Nem lehet közömbös a társadalmi kérdések iránt. A tehetségútlevél a felsőoktatásban, ahol hátrányos helyzetű térségek gyerekeit segítjük, vagy a Tanítsunk Magyarországért kezdeményezés, vagy a Roma Szakkollégium munkája, hogy esélyt, támogatást, jövőképet adjunk az arra rászorulóknak. Igazán megtiszteltetés az is, hogy a bátorság díjat is átvehette 2025-ben az egyetemünk az Országházban a Magyar Vöröskereszttől. Úgy vélem, hogy ez a elismerés is világosan jelzi, hogy a Eszterházi értékei nem csak szavak, hanem tettek is. Mi egyetemi vezetők gyakran álmodunk, tervezünk, és arra is le kell jönnünk, hogy a fejlődéshez nem elég az álom, hozzá kell hozzá stabil alap, működő háttér, kiszámítható rendszer. 2025-ben a gazdálkodásunk, a humán erőforrás menedzsmentünk, informatikai rendszerünk, épített infrastruktúrák területén is hatalmasat haladtunk előre.
A továbbiakban Kalóni Szűcs Erzsébet nyilatkozik az aktuális felvételi eredményekről.
Rekordszámú hallgatói létszámunk van. Ahogy rektor ezt említette, februárban elfogadtuk az intézményfejlesztési stratégiát, amelyben nem azt fogalmaztuk meg, hogy ezt a dinamikus növekedést folytatnánk a következő 5 évben. Úgy gondoljuk, hogy elértük azt a hallgatói létszámot, amelyet az intézményünk már akár infrastruktúrálisan, akár humán erőforrással kezelni tud. Természetesen a kihívásokra reagálunk, ahogy a műszaki képzéssel már megtettük, de a célunk az, hogy ezt a hallgatói létszámot megtartjuk csak a jövőben. Az elmúlt években több jogszabályi változás is történt, ami befolyásolhatta a jelentkezéseket. Intézményünk úgy gondolom, hogy jól reagált ezekre a jogszabály által adott lehetőségekre, hiszen az intézmények határozhatják meg már 2 éve, hogy milyen tárgyból számítják a felvételi érettségi pontokat, kívánnak emelt szintű érettségit megkövetelni bizonyos szakokon, milyen tevékenységekért, milyen eredményekért adnak intézményi többletpontot, mi az a minimum pontszám, ami alatt nem vesznek föl hallgatót. Én úgy gondolom, hogy ezek a felvételi adatok mind arra reagáltak, hogy jól határoztuk meg a céljainkat, és jól éltünk azokkal a lehetőségekkel, amit a felsőoktatási intézményeknek a felsőoktatásért felelős minisztérium meghatározott. Mintegy 10 000 hallgató tanul most az intézményünkben, egyébként a napokban indulnak a vizsgák, több mint 8800-an kezdik meg a vizsgai időszakot, és néhány százan pedig tesznek majd januárban záró vizsgát is. Az intézményünknek a képzési kínálata az igen gazdag, 9 felsőoktatási szakképzést, és 2026-ra is 36 alapszakot kínálunk a tovább tanulni szándékozóknak, 2 mesterfokozatot nyújtó osztatlan képzésünk van, várhatóan 16 mesterszakot tudunk majd indítani jövő év szeptemberében, és 17 közismereti, valamint 2 szakmai tanárszakkal pedig a pedagógus képzést gyarapítjuk. A napokban döntött úgy a szenátus, hogy 26 szeptemberében elindítja a mesterséges intelligencia informatikus mesterképzést, ami egy annyira új szak Magyarországon, hogy az ősszel vette nyilvántartásba az oktatási hivatal, az ELTE kezdeményezte, és az intézményünk és több más felsőoktatási intézmény támogatásával létesítettük ezt a szakot.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Az évek során szép hagyománnyá nőtte ki magát Csátoraljaújhelyen az adventi városi gyertyagyújtás. A hétről hétre összeállított műsor mellett egy szeretetkört alkotnak a jelenlévők, ezzel fejezve ki az egységet és a karácsonyvárás üzenetét. Nyíri Péter alpolgármester nyelvész és irodalmára következőkben foglalta össze a szimbolikus gesztust.
Sokunkban kettős várakozás van, mert nagyon sokan még az adventet magát is várjuk advent előtt, aztán pedig advent idején megtörténik maga a várakozás, akkor pedig a karácsonyt várjuk. Meg az új évet is, meg a következő évet is természetesen, de leginkább a születés csodáját. Az a legfontosabb, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy itt mégiscsak a kis Jézus születését, az Isten fiú testé válását ünnepeljük karácsonykor. Nagy a körítés, ezt látjuk a boltokban, meg látjuk a híradásokban, a médiában, tehát nyilván megvan ennek a csodálatos ünnepnek a kereskedelmi része is, de azért mi próbáljuk tartani az eredeti jelentését és üzenetét, és ez szolgálja minden, amit adventben teszünk. Ezt szolgálják, segítik az adventi találkozók minden vasárnap. Hagyomány már a városban, hogy a főtéren, a Betlehem mellett, a kis színpadon köszöntők vannak, műsorok, és hát elmondják sokan a gondolataikat adventről. És ilyenkor valósítjuk meg az úgynevezett szeretett kört, amikor egymás kezét megfogják az újhelyi polgárok, és akkor a adventi koszorú közül, vagy ott a színpad előtt, a Betlehem mellett körbe-körbe mennek, miközben szeliden, halkan szól a zene, hiszen az összetartozás mégiscsak a legfontosabb üzenetek egyike karácsonykor. A szeretet áll a középpontban. Azt azért nem kerülhetjük el, ha már én ülök itt, hogy nem mondjam el, hogy a magyar szeretet szóban éppen az összefogás és az összekapcsolódás van benne. A magyar szerszó régen fonatot vagy sodratot jelentett, állati inakat egybesodor. Volt egy igei jelentése is, és ha egybesodorja valaki az állati inakat, akkor abból egy ilyen fonat, sodrat lesz. Ez volt a konkrét jelentés, de aztán ez általános jelentést is kapott, mégpedig éppen az egymáshoz kapcsolódás jelentését, hiszen ezek a fonalak úgy kapcsolódnak egybe, hogy egy egészet, egy fonatot, egy kötelet adnak ki. És aztán pedig ez a fogalmi jegy benne van azokban a szavakban, amelyeket a szerszóval fejezünk ki. Hogy egyszerűsítsem, a magyar szerelem, vagy éppen szerkeszt, szerkezet, szerel szavak között bizony hasonlóság van. Ezek ugyanannak a gyöknek a leszármazásai, ez egy szócsalád, hiszen a szeretet az egymáshoz kapcsolódás motivuma. Ha valaki szerel valamit, akkor az részeket, az elemeket meghatározó sorrendben egymás után rakja úgy, hogy azok egy egészet adjanak ki, és a szerkesztés során is erről van szó. Tehát a szeretet körnek ezért is van létjogosultsága, és valóban arról van szó szakrális értelemben is, hogy a Isten fiú eljött a földre, testé vált, és egybe kapcsolódott a szent és a profán. Remélhetőleg most már szélt választhatatlanul, de hát az mindig az egyénen múlik, hogy a szentet beépíti-e a mindennapjaiba.
Tisza István, a Minaro Hotel Tokaj menedzsere nyerte idén a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetség által elindított az év fiatal szállodása közönség díját. A díjazott elmondta, az elismerés mellett sokat jelentett az emberek pozitív reakciója, amely nap mint nap motivációt jelent tevékenységében.
Nagyon örültem neki meg. Annyi szeretetet kaptam, annyi támogatást kaptam ebben az elmúlt egy hétben, vagy igazából addig, ameddig tartott ez a szavazás, hogy igazából önmagában pusztán ezért megérte indulni ezen a versenyen.
Akkor térjük vissza az elejére. Hogyan került az idegenforgalom közelébe? Miért választotta ezt a hivatást, és hát ezen belül miért pont a szállodai menedzser tisztsége?
Kevésbé volt tudatos egyébként ez a döntés. Akkor, amikor Budapesten laktam, akkor jelentkeztem először egy szállodai munkára, itt a Hiltonban kezdtem el a karrieremet recepciósként, és akkor igazából innen csak úgy minden jött magától. És igazából megszerettem azt, hogy emberek között lenni, emberek között dolgozni, és olyan élményeket alkotni, amikre szeretettel gondolnak vissza utána az emberek. Nyilván minden tapasztalat hozzáadott ehhez az egészhez, és minden ember, minden interakció, minden új munkahely, ez mind hozzájárult ahhoz, hogy ez, ami megtörtént, ez megvalósulhasson. Először a felsőoktatásban a Corvinus Egyetemen folytattam a tanulmányaimat, először kereskedelmi és marketing szakon, majd bejártam a turizmus vendéglátás szakot is, ezt bár nem végeztem el, de szerencsét próbáltam itt is, egy 10 tárgyam maradt, meglátjuk, hogy erre visszatérünk majd, és most idén elkezdtem az ELTE nevezetés szervezést is. Alapvetően ugye a PR, marketing, guest relations és spa részlegek tartoznak hozzám. Ami itt az én feladatom, úgy szoktam megfogalmazni, hogy vonzó legyen a szálláshely vagy a szálloda, felkeltsük az érdeklődését az embereknek, és legyen egy olyan igény, egy olyan vágy, hogy szeretnének eljönni hozzánk, és a többi részleg kapcsán pedig az, hogy jól is érezzék itt magukat nálunk, és szeressenek visszatérni. Ez a legjobb része igazából a munkának, amikor ott vagyunk a vendégek előtt, és őszintén látjuk azt, hogy érzik magukat, milyen élményeket élnek át, és igazából azért nagyon fontos, és nem csak szakmai felelősségünk van itt, hanem emberi is, én azt gondolom, hogy az emberek a legfontosabb pillanataikat bízzák ránk, és ehhez meg kell felelnünk, nem csak szakmailag, hanem emberileg is. Gyakorlatilag az első lépés az mindig az, hogy bemegyek a spába, és körülnézek, hogy ott minden rendben van, a műszaki és higiéni állapot az megfelelő, utána kezdek ugye az e-mailekkel, és akkor innentől viszont teljesen kiszámíthatatlan az, hogy milyen irányba mennek el a dolgok. Azt gondolom, hogy mindenkinek óriási felelőssége van itt igazából a szállodán belül, ebbe beletartozok én is, de ugyanígy gyakorlatilag mindenki, mert az ötcsillagos vendéglátásban a kiválóság az alapelvárás a vendégek részéről, és így, hogyha egyetlen egy elemen is elcsúsznánk, akkor az nem mondom, hogy katasztrófához, de nehézségekhez vezetne.
Kalácsi René munkássága számos ponton hagyott kézzel fogható nyomot Heves vármegyében. Gyöngyösön pedig nap mint nap találkozhatunk mérnöki megoldásaival. Szakmai elhivatottságát és kiemelkedő teljesítményét idén a Heves vármegyei mérnöki kamara is elismerte az év mérnöke díjjal. Az elismerés apropóján a díjazottat hallják.
Ez a díj nyilván egy eddig elvégzett, nálam éppen 31 évnyi szorgalmas munkának egy jelzőköve, úgy apostrofálnám. Nem egy életműről szól, hanem arról szól, hogy azt mondja a döntő grémium, hogy amit eddig letettél az asztalra, az értékes, az egy szép munka, és egy klasszikus kis vállonveregetés, hogy jól van, jól csinálod, és hajrá előre. Reméljük, hogy hasonló szép munkákkal további sikereket tudsz majd elérni. Sose volt cím és rangkorságom, nem szenvedem ebben, de úgy tűnik, hogy időnként észreveszik, hogy szorgalmas és becsületes munkát szeretek letenni az asztalra, emellett még időnként maximalista is vagyok, és valószínűleg ezeknek az elismerése az, hogy akár évvállalkozója, akár különböző díjakat nézze meg mindenki szépen a weblapunkon, hogy azokkal megtiszteltek. Ez nyilván örömteli dolog. Ez egy érdekes dolog. Nyilván alapvetően édesapám. Én akkor derült ki, hogy mérnök leszek, amikor elértem a szemmagasságommal az ő íróasztalát, mert onnantól láttam, hogy mit csinál, és onnantól vége volt a dolognak. Tuti mérnök lesz, majd kitaláljuk milyen, de biztos, hogy az. De apám is tervezett, kivitelezett. Én tulajdonképpen az ő haláláig csak vele dolgoztam, tehát ő volt a tulajdonképpen a mentorom mindenem. Azóta is ő az, csak most föntebbről kíséri a pályámat, de érzem, hogy támogat mindenben. Úgyhogy ő adta ezt, illetve van néhány kolléga, akik közül én Gráf Ottót mindenképpen megemlíteném, építész kollégát, Gyöngyösi nagy nevű építész kollégámat, aki azt gondolom, hogy olyan sok szakmai segítséget és útmutatást adott meg emberségből adott példát, amire érdemes és fontos odafigyelni.
Szép számú érdeklődő mellett zajlott a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem nyílt napja. A teológus képzés mellett az érdeklődők betekintést nyerhettek a felsőoktatási intézmény egyéb képzéseibe, amelyek az elmúlt években egyre szélesebb palettát alkotnak. Van olyan specializáció, amely az országban egyedüli módon a Sárospataki karon érhető el, mondta el Rácsok Gabriella oktatási rektor helyettes.
Az intézmény fő profilja a mai napig, az mégiscsak a teológus, illetve kifejezetten a lelkészképzés. Ugye ez az egyetlen olyan képzési formák, amely csak nappali tagozaton érhető el. Ez egy 6 éves képzés, osztatlan mesterképzési szak. Ide elsősorban tehát református hátterű, református konfirmációval rendelkező fiatalokat, és nem csak fiatalokat várunk. Ezek az alapképzések olyan képzések, amelyek elvégzésével tulajdonképpen be lehet kapcsolódni egy helyi gyülekezetnek az életébe, vagy lehet segíteni a helyi lelkésznek a munkáját, ilyen a katekéta, más szóval a hittanoktató, illetve ennek a szakiránypárja lelkipásztori munkatárs, ez egy 3 éves képzés, nappal és levelező tagozaton. Aztán a közösségszervező képzésünk, ez már nem egyházi alkalmazott képzés. A közösségszervező képzésen két specializáció érhető el, a művelődés szervező, illetve a cigány és roma közösségek szervezése. Ez is egy 3 éves levelező képzésünk, és van még a diakónus képzés, ami egy 3,5 éves képzés, ugye 3 év elmélettel, és aztán a 7. fél év az egy összefüggő szakmai gyakorlat. Itt érdemes azt tudni, hogy az utóbbi időben a jogszabályi változásoknak köszönhetően már a diakónus képzés, vagy diakónus végzettséggel is el lehet helyezkedni olyan intézményekben és olyan státuszokban, amelyeket korábban csak a szociális munka végzettséggel lehetett betölteni. A már említett szociális munka alapképzési szakot, amely szintén egy 3,5 éves képzés, ugye egy összefüggő szakmai nagy gyakorlattal a végén. Ez a képzésünk a diakónia szakhoz hasonlóan elérhető egyébként duális képzési formában is, tehát bizonyos intézményekkel szerződtünk arra, hogyha onnan van alkalmazottjuk, aki még nem rendelkezik megfelelő végzettséggel, akkor a foglalkoztató intézménnyel egy szerződés kötve tulajdonképpen meg tudjuk osztani a tananyag elsajátításának a szinterét, tehát vannak olyan kurzusok, amelyeket elsősorban elméleti kurzusok, amelyeket a hallgató nálunk teljesít, de lehetőséget kínálunk arra, hogy tulajdonképpen a munkahelyén teljesítsen elsősorban gyakorlati jellegű kurzusokat, vagy ott sajátítson el hát olyan kompetenciákat, amelyeket ott sokkal életszerűbb, mint nálunk tantermi körülmények között. Jó, a szociális munka képzésünkön két specializáció működik. Az országban egyedülállóan csak nálunk lehet tanulni szociális munkát kapcsolati erőszak áldozataival, a másik specializáció pedig a szociális munka idősek között.
Pintér Tibor gyöngyösi testnevelő tanár, labdarúgó edző 2 díjat is átvehetett idén. A Heves-Vár megyei Diák és Szabadidősport Egyesülettől a 2024-2025-ös tanév Diákolimpia körzeti testnevelője címet nyert el, míg a Magyar Labdarúgó Szövetség Heves-Vár megyei igazgatósága Heves-Vár megye labdarúgásáért díjjal tüntette ki. A részletekről a díjazottat hallják.
Rendkívül megtisztelő és felemelő érzés volt, mert tulajdonképpen mind a két területen 42 év munkáját ismerték el. Februárban elérem majd a nyugdíjkorhatárt, és nyilván ez is egy kicsit számított, és azért is gondoltak rám ezen a két területen is, mint a Diásport Egyesületnél, mint pedig a Heves-megyei Labdarúgó Szövetségnél is, és ezt ezúton is nagyon köszönöm nekik. Ha az ember munkáját úgy végzi, hogy az a gyerek játékos elér egy szintet versenyen, vagy akár már csak az is nagy örömet jelent, hogy ha már látom, hogy élvezi azt a dolgot, amit csinál, aki megszerette a sportot egy egész életére, ne talántán, az már egy másik dolog, hogyha elér egy olyan szintet, hogy tényleg országos szintet is elér, tehát valamilyen helyezést, az is csodálatos. Ez szintén mind a kettő, ez nagyon megtisztelő, mert az ember egy kicsit elgondolkozik, hogy 42 év munkája nem volt hiába való, nem csak az, hogy a gyerekeken, a tanulóinkban látom azt, hogy nagyon sokba bele tudom táplálni a sportnak a szeretetét, hanem még ugye azt is látom a későbbiekben a pályafutásokat, és a találkozok is velük az utcán, vagy akár interneten beszélünk, nagyon sok visszajelzést kapok, hogy milyen jó is volt, amikor még Tibi bácsi tanított, illetve versenyeztetett, mert tulajdonképpen már vannak többen, akik már testnevelők, tanárok, volt tanítványok közül, van nagyon sok, aki labdarúgó edző lett, és hogyha én is adhattam egy kis impulzust, akkor ez nagyon-nagyon jó dolog. Mind a két helyen nagyon illusztris uraktól vehettem át a díjat, ez is megtisztelő volt, mert például Egerben a labdarúgó díjat volt szövetségi kapitánytól, mesteredzőktől vehettem át, akiket mindig nagyon tiszteltem, és így most találkoztattam tulajdonképpen velük személyesen is.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Drimba Miranda, Fekete Gábor és Koleszár Krisztián készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.